Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, lesz egy nagyon izgalmas előadás az Atrium Film Színházban, amelynek az a címe, hogy Dichter Liebe a 12 óriás, és ezt már lehetett látni hát legelőször 22. májusában, aztán körülbelül egy évvel ezelőtt is, és most újra bemutatásra kerül, méghozzá november 24-én, és a vonalban itt vannak az alkotók, Horváth Lili, rendező, filmrendező, szia Lili!
Szia!
És Hámori Máté, a Danubia zenekar művészeti vezetője, szia Máté!
Szia! Ja, Andris, köszöntöm a hallgatókat.
Engem amikor megkérdeznek, hogy mi ez, meg miért olyan jó, akkor hebegek, habogok, illetve hát azt szoktam mondani, hogy filmszínház muzsika, hiszen mind a három dolog van benne, elég erőteljesen, de ami ennek mégiscsak a, hát a legerősebb ismérve, az egyrészt ugye a Danubia zenekar, másrészt az, hogy van egy film, ami egy igazi film, és ugye hát ott van a fantasztikus Szemenyei János, mint főszereplő. Próbáljátok meg egy picit elmesélni, hogy indult ez az egész. Én azt tudom, hogy a Máté kísérletezett már ezzel, illetve volt egy hasonló jellegű darab jó pár évvel ezelőtt, de akkor abban még nem volt film, csak Szemenyei János, de most akkor mégiscsak összeállt ez a dolog valami egészen különös és csodálatos alkotással.
Lili, te kezd, te vagy a végül is a műnek nagyobb részben, te vagy az alkotója, mondjuk olyan 90%-ban.
Hát és te vagy a kezdeményezője, mert tehát én 2022 vagy talán még 21-ben kaptam egy telefont a Mátétól, hogy ők elő szeretnék adni Schumann Dichter Liebe dalciklusát, amit a Szemenyei János fog elénekelni, de ez egy zenekari átirat lesz, mert ugye ez az eredeti mű az zongora kíséretre íródott, és hogy Balog Máté készített egy zenekari átiratot a zenekar számára, és ezt fogják ők előadni, de hogy azt szeretnék, hogy ebből legyen egy olyan este, ami nem csak ez a 16 dal, hanem legyen benne színház is, meg film is, és legyen ez a koncert. És tulajdonképpen én nem is dolgoztam azelőtt színházban, és pláne nem szoktak megkeresni azzal, hogy itt van egy ilyen ajánlat, egyébként egy csodálatos zeneműre, és egy szuper zenekarra, és tulajdonképpen Máté azt mondta, hogy én azt csinálok, amit akarok, vagy nem, tehát, hogy én teljesen szabadon gondolkodhatok erről. És akkor kigondoltam rá egy történetet, egy teljesen kortárs mai filmnek a történetét, de úgy, hogy a filmjelenetek itt váltakoznak a Schumann dalokkal, amik élőben hangzanak el ezen a színházi vagy koncert vagy filmes estén, és az az érdekessége még ennek, hogy annak a történetnek, amit mi leforgattunk ehhez az előadáshoz, annak ugyanúgy a Szemenyei János a főszereplője, tehát ez rá lett írva, és hát így tükrözik egymást a dalok meg a filmjelenetek.
Hát igen, és ráadásul vannak, hát milyen szót használjak, áttűnések tulajdonképpen az élőszereplős játék és a film között. Máté, hogy esett a választásod Lilire? Gondolom az történt, hogy elmentél a moziba, és megnézted a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó Együttlétre című filmet, amit a Lili rendezett, és hát irgalmatlan mennyiségű díjat nyert össze-vissza a világban.
Igen, a tény, hogy azt megnéztem ezt a filmet, és azt láttam, hogy a Lili egy nagyon kiváló rendező, és az az érzékenység azért lejött a filmből is, ami azt gondoltam, hogy ehhez a műfajhoz nagyon kell. Egyébként első körben a Lili személyére Enyedi Ildikó hívta fel a figyelmet, aki így kiemelte őt, hogy így a fiatal rendezők közül ő mennyire szuper. És akkor tényleg az volt, hogy a film ez teljesen visszaigazolta számomra, hogy ilyen költői gondolkodású rendező, lehet ezt mondani. És én úgy éreztem, hogy ehhez a projekthez pont ilyesmire van szükség. És hát persze ezt nem tudtam, hogy ez fog-e működni, vagy nem, de hát szerencsém volt, mert tényleg elindított benne valamit, és megírta ezt a filmet, meg megálmodta a dalokhoz egyébként tényleg, a semmiből gyakorlatilag. Tehát ugye 12 óriás, ez tulajdonképpen az a címe, vagy hát a Lili féle címe ennek az előadásnak, mert 12 óriás meséjének a felolvasása az köti össze tulajdonképpen a dalciklust, ez a 12 óriás, és szerepel az egyik dalban. mint egy ilyen német népmesei motívum. És ezt kapcsolta össze egy nagyon szép ilyen kapcsolódással a film, egyébként a mai, mostani Magyarországon játszódó film, és ezt a német romantikus dalciklust, és egyébként meg nagyon szépen rezonál az egész rá. Tehát én pont az ilyesmiket szeretem, az ilyen együttműködéseket, hogy nem kommentálja a film a dalt, vagy vice versa, hanem azt a művészi mondandót, vagy azt a hangulatot, vagy azt a tulajdonképpen a lényegét és a magját, amiről tényleg nehéz beszélni, fogja meg teljesen mai filmnyelven a film, mint amiről a dalciklus szól, és ez teszi szerintem izgalmassá, hogy az ember látja ezt a mostani filmet, és hallgatja ezt a több mint 100 éves, 150 éves dalciklust, 170 éves dalciklust, és akkor azt érzi, hogy a kettő beszélget egymással, és köze van egymáshoz, és eltűnnek ezek a múzeum jellegű gondolatok, hogy most akkor valami régi zenét hallgatok, vagy valami új művészettel foglalkozok, és kiderül, hogy ez csak egy ilyen értelemben tényleg csak egy számszaki kérdés, hogy most Heine mikor volt, meg Schumann mikor volt, és a Horváth Lili mikor van, mert teljesen tudnak találkozni egymással.
Hát igen, bizonyos szempontból ez a német romantika, ez nagyon aktuális, hiszen tulajdonképpen mindig arról van szó, nem, hogy hát mint a német romantikában, hogy van egy folyamatos vándorlás és egy folyamatos vágyódás valami megfoghatatlan iránt, és ez tök jól kijön a Schumannnál is, a versnél is, és hát tulajdonképpen a film is valahol erről szól, nem, Lili?
Hát igen, tehát ezek Heine versek, amiket Schumann annak idején megfilmesített, megzenésített, és egyébként egy nagyon érdekes dramaturgiai munkát is végzett ő maga a Heine cikluson, tehát hogy ő belenyúlt, nem egészen az a sorrend, kihagyott dolgokat, és tulajdonképpen én azt éreztem, hogy ami teljesen mai gondolat ebben, az az, hogy tehát ez a szerelemnek a természetéről szól mondjuk, és nagyon szerettem benne azt, hogy nincs egy ilyen szép íve, hogy megyünk, nem tudom, fölfele, aztán lefele, vagy lefele és fölfele, hanem egy annyira egy ilyen ugráló és hullámzó dolog, mint amilyen tulajdonképpen a szerelem maga, azt hiszem, és hogy ez teljesen mindegy, hogy a életromantikában vagyunk, vagy ma vagyunk, szóval hogy az, hogy ott így belül mi van az emberekben, az nem sokat változott. És a másik meg az, hogy egyébként van humor a versekben is, és a dalokban is, tehát a zenében magában is van humor, és azt, amikor megpróbáltuk belecsempészni ezekbe a filmjelenetekbe is.
Sikerült. Tényleg.
Én egyébként pont a humorát szeretem legjobban ennek az előadásnak. Most a saját előadásunkat dicsérjük egy kicsit is szembe.
De nagyon helyes, ez volt a feladat.
De hogy én a humorán a nagyon-nagyon finom, de nagyon egyértelmű humorán mindig derült, pedig hát én, ugye részt vettem valamilyen szinten a megalkotásában is, meg ott hogy vagyok már nem tudom, anyadik előadáson. És annyira jó ritmusérzékel vannak elhelyezve benne a poénok, és ez annyira segít. Tehát én sose szerettem azokat a típusú köldöknézős filmeket, ami csak szép, meg csak emelkedett, meg csak komoly, meg csak drámai. Tehát ez akkor tud működni, hogyha a humorral fellazítjuk hozzá az embernek a közönségnek a lelkét, meg a befogadó készségét, és sokkal jobban ül a szépség, meg a komolyság így, és ebbe a Lilinek nagyon jó érzéke van és volt, úgyhogy minden egyes előadáson ugyanúgy ülnek a poénok, és jó helyen vannak. És lehet hallani a közönségnek a reakcióján a röhögés utáni csendeken, hogy mennyire sokat ad, és mennyire segíti az előadás kibontakozását. Mert látszólag ez egy ilyen nehéz vállalkozás, hogy most egy filmet, meg egy élő színpadi előadás plusz egy zenekari átiratot, amiben ráadásul kortárs zenei elemek vannak, azt ne felejtsük el, hogy Balogh Máté.
Igen.
Ugye az én kérdésemre hozzátette a saját zenei nyelvét is, és vannak olyan kommentárok, amik időben is teljesen kilógnak és átlógnak, hogy egyszer csak megszól egy 21. századi zenei anyag. És mégis a humor az eszköz, amivel ez az egész ilyen nagyon gyorsan elröppen, ez a nem tudom, 80 perc, vagy mennyi. És és könnyen befogadható. Tehát ez nem egy tulajdonképpen réteg dolognak tűnik, de valójában nem az. Tehát
nem, nem,
én tényleg
abszolút nem.
Őszintén bárkinek tudom ajánlani, pont emiatt, mert hangosan fog röhögni bizonyos pontokon, és egyébként meg teljesen érteni fogja, hogy miről van szó, akkor is, ha nem tud németül.
Sőt, hogy ne csak magatokat kelljen dicsérni, akkor itt van Szemenyei János, amellett, hogy elképesztően hihetetlen figura, tehát az, hogy ő énekelni is tud, és színész is, és színpadi színész is, tehát ez tényleg ilyen stream van, ezért a legritkább, és azt gondolom, hogy egyébként ezt így, ebben a formában 10-20 évvel ezelőtt biztos, hogy úgy, hát egyrészt nem lehetett volna megcsinálni, de másrészt ilyenkor szokták azt, hogy valaki más a hangja, valaki más játsza, tudjátok, tehát nem az van, hogy egy szereplő, mert aki filmben jó, az biztos nem tud énekelni, és viszont. Szóval azért nagyon izgalmas ez a dolog, hogy hogyan sikerült, hát egyrészt a Jánost megtalálni, ezt nem kérdezem, hiszen ti csináltátok a Máté ugye a Winter Rejzét, ami egy picikét ennek az előképe volt valaha, de hogy nem tudom a Lilinek milyen volt vele együtt dolgozni, hiszen a János azért elsősorban színpadi színész, meg énekes, és akkor most hirtelen filmben kellett őt alkalmazni.
Hát nekem ez egy fantasztikus találkozás volt, és az az igazság, hogy féltem előtte, mert soha nem dolgoztam még úgy semmilyen színésszel, hogy azt mondta volna nekem valaki, a producer, vagy akárki, hogy na ő lesz.
Aha.
És mindig is én választottam azt, hogy kivel szeretnék együtt dolgozni, és ez most ez így teljesen világos és érthető megkötés volt az a Máté részéről, hogy ezt a Szemenyei János fogja elénekelni. És ugye az nem volt meg, hogy én milyen nem tudom, filmmel egészítsen ki ezt a dalcikus. Ez a saját ötletem volt, hogy akkor elkezdtem gondolkozni abban, hogy én ismertem a Jánosnak a munkásságát egyébként, mert ő rengeteg mindent csinál, ő rendezés, ő énekel, ő játszik, tehát ő egy ilyen nagy multitalentum, de soha, tehát még csak nem is találkoztam vele személyesen soha.
Uh-huh.
És tulajdonképpen itt most így fejest ugrottam az ismeretembe. Én ráírtam ezeket a jeleneteket, és beleképzeltem, de nagyon féltem, hogy
köszöntöm a kedves hallgatóinkat,
amikor... Számomra is ismeretlen színészer, akinek
újból köszöntöm kedves hallgatóinkat,
amikor... tapasztalata. Nekem egy ilyen nagyon megdöbbentő dolog volt látni, hogy itt van a Szemenyei János, aki már annyi mindent csinált, de valahogy a film elkerülte, és hogy azt gondoltam, hogy na majd mi most nem tudom, megtanítgatjuk arra, hogy hol jön a filmzés, és ehhez képest egy olyan első osztályú filmszínésszel találkoztam, amit nem tudom, ő is most fedezett föl magába, hogy ez ki mennyire való, hogy én remélni tudom, hogy őt el fogják halmozni a jövőben filmszerepekkel, mert iszonyatosan finoman dolgozik filmen is.
Máté, neked milyen volt? Hát ugye te hoztad tulajdonképpen a Jánost, és akkor te érezted, hogy biztos ilyen János a film, hát nem is tudom, a film változatban, tehát ez nem a film változat, tehát a filmes léjeren is jól fog tudni működni?
Hát általában az van, aki tehetséges, az úgy általában sok mindenhez tehetséges, nem mindenhez, tehát ott szoktak elcsúszni általában a karrierek, hogy valami olyasmibe kezd valaki. Ami ez pont nem.
Igen, igen.
De azért
igen.
Hát bíztam benne, hogy egy akkora, tényleg egy sugárzó tehetség a János, hogy azért meg fogja tudni oldani ezt a feladatot, és hát ez bejött szerencsére. De hogy tényleg annyira speciális ez a műfaj, hogy valamilyen szinten adott volt, hogy azért nekem olyas valaki kellett, aki ezt el tudja énekelni vállalható módon, hiszen azért nekünk mégiscsak a zenei rész volt a kiinduló pont, és bár egyformán hangsúlyos a film szerintem meg a zene az előadásban, de azért ez egy fontos dolog volt, hogy egy olyan színész, aki színészként is kiváló, de énekesként is abszolút oda tehető, és ugye a Szemenyei, ő az operában is énekel többek között.
Igen, igen, igen.
Madás Színházban nagyon sokat operát rendezett is most.
Egy gyerekműsort is csinált egyébként.
Hát tényleg minden, tehát már csak akasztott ember nem volt, és ez ugye veszélyes is, mert ezeket szokták, hogy jó, hát sok mindent csinál, de hát semmiben sem annyira jó, de egyébként nagyon sok mindenben nagyon jó, tehát ráadásul még. De hát nekem a Lili mondta, hogy ugye mennyire könnyű volt vele dolgozni, nem voltam annyira meglepődve, de örültem neki nagyon, és én is kicsit csodálkozom, hogy eddig még azért olyan nagyon sok komolyabb filmes szereppel nem árasztották el. Igaz, hogy ő egy nagyon speciális jelenség és nagyon speciális karakter, tehát nem lehet bármit ráosztani, De amit eddig én láttam tőle színpadon is, vagy akár itt a filmben, vagy akár az operában, mindent maximális 120%-on oldott meg.
De Máté, mit szólt az egészhez a zenekar? Jó, tudom, a Danubia zenekar az tényleg elképesztő, hogy mi mindent csinál, tehát tényleg a legváratlanabb helyeken bukkannak föl, akár kísérő zenekarként, akár, hát nem tudom, hogy lehet-e azt mondani, tehát amikor egy szimfonikus zenekar saját jogán játszik, az nem tudom micsoda, nyilván nem szólista, de érted, hogy mire gondolok, szóval nagyon-nagyon sok felé találkozni velük. Mit szóltak a kollégák ehhez? Mert azért ez egy speciális dolog volt, talán nekik is egy kicsit kihívás volt, hiszen nem csak téged kellett nézniük, mint karmestert, hanem nyilván a vásznat is, szóval ez egy összetettebb dolog lehetett.
Hát az az igazság, hogy a mi tevékenységnek most már nagyobb részét az ilyen összetettebb dolgok adják. Tehát az átváltozott a zenekarnak is, a szimfonikus zenekaroknak is szerintem nem csak a miénknek a működése, és most már az ilyen special appearance-ből több van, mint a normál. Tehát most már az, hogy mi a Zeneakadémián játszunk csak úgy minden nélkül, az tulajdonképpen a legritkább, mert van a ifjúsági előadásaink. Mi már még az Alföldi vezette Nemzeti Színházban, ott voltunk, jelen voltunk előadásokban, meg voltunk rendezve. Nagyon sok olyan ifjúsági van, amiben a zenekar aktívan tag, játszik, színészkedik, énekel, a fején van díszlet, és úgy játszik. Tehát már tényleg minden létező dolgot csinált ez a zenekar. Úgyhogy ők már picit így várják is, vagy hát tudják, hogy ez ezzel jár, és nem csak úgymond zenélni kell. Én nagyon, szerintem nagyon élvezték a forgatást is, bár ugye ez nem mindig egy kényelmes dolog, egy forgatás, amikor nem tudom én, 15-ször kell bejönni, és ugyanoda ülni, és ugyanazt csinálni.
Igen, mert ugye, ezt avassuk be a hallgatókat, hiszen a zenekar nem csak a színpadon van jelen, hanem tulajdonképpen a film vége felé, nem spoiler, ezek ígérem, de látszik maga a zenekar, meg te is, tehát átkerültek tulajdonképpen a filmes dimenzióba.
Igen, és hát... És bocsánat, csak hogy ahhoz kapcsolódva, amit az előbb mondtál, hogy én attól, tehát én oké, hogy beleírtam, hogy na, és akkor ott a zenekar megjelenik a filmbe, és ez történik, de azért egy kicsit tartottam ettől a forgatási naptól, mert hát azért egy zenekarnak nem ez a dolga, és én pontosan tudtam, hogy ezek csodálatos hangszeres művészek, akik ott ülnek, akiktől majd, nem tudom, azt kell kérni, hogy 15-ször jönnek be, és üljenek el, és a többi. De hát az az igazság, hogy szemük nem rebbent, úgy, tehát látod, ez az egyes, amiről a Máté beszél, hogy ők már gyakorlottak abban, hogy mindenféle műfajt próbálnak.
Jól van. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és hát ugye a lényeg az a végére maradt, hogy terveztek-e hasonló kollaborációt közösen, vagy akár csak társműfajokban, nem tudom, lehet-e ilyesmit kérdezni, vagy tudtok-e ilyesmiről beszámolni?
Hát én azt mondom, hogy ennek a létrejöttét azt tette lehetővé, hogy volt egy pályázat, ami különleges pályázat, ami most éppen nincs kiírva ilyen, amire tudtunk pályázni, és akkor nyertünk is forrást, mert azért az hozzátartozik, hogy egy ilyen előadás létrehozása azért ez nem egy olcsó mulatság.
Hát pláne, hogy film is van benne, behozni. Igen.
Pláne a filmmel együtt, igen, tehát nem tudja sehogy sem behozni az árát. És azért a mai időkben nagyon oda kell figyelni arra, hogy a financiális egyensúly is meglegyen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem biztos, hogy a Lilinek is millió terve van, hisz meg neki is azért a gondolom, hogy már a filmek, a sima filmek összehozása sem egy egyszerű történet nálunk. Ugyanez van, hogy nekem is a fejemben rengeteg terv meg ötlet van. Egy kicsit abba bízom, hogy ez a Dichterli előadást ezt el tudjuk vinni külföldre, mert azt gondolom, hogy különösen német nyelvterületen lenne fogadókészség rá, és bízom benne, hogy ennek az előadásnak, ha már megcsináltuk, sok energiát raktunk bele, lesz még élete és utóélete, és tudjuk itthon is játszani. Igazából ez a rövid távú és középtávú tervem, aztán nagyon szeretném, hogyha lenne még ilyenre lehetőség, de itt azért elég sok minden függ az anyagiaktól, ami szándékunkon kívül is, úgyhogy egyelőre azt szeretném inkább, hogy a Dichterlibét minél többen lássák, megismerik, mert azt gondolom, hogy tényleg egy hát lehet mondani, hogy európai szinten is egy unikális dolog.
Abszolút, abszolút. Lili?
Egyetértek a Mátéval, és amit kérdeztél, hogy közös munka, nem, tehát most így konkrétan nincs tervben semmi, de azt mondom, hogy egyikünk se szaladna el, hogy ez egy ilyen kölcsönösen egy ilyen nagyon jó élmény volt, azt hiszem.
Én szaladnék, oda szaladnék, nem elszaladnék.
Na, hát így legyen. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Horváth Lili rendező és Hámori Máté karmester volt a vendégem, és akkor ne felejtsétek el, hogy november 24-én az Átriumban Dichter Liebe a 12 óriás. Mindenkinek nagyon ajánljuk, érdemes megnézni. Nektek pedig köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Mi is köszönjük.
Köszönjük.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, egy izgalmas film érkezik a mozikba, Libertate 89 Nagy Szeben címmel. Ez egy román-magyar koprodukcióban készült film, és én azt gondoltam, hogy nagyon izgalmas lenne nem a rendezőt vagy valamelyik főszereplőt megszólaltatni, hanem a vágót, és itt is van a vonalban Lemhényi Réka. Szia Réka!
Jó napot! Szervusz!
Azért is gondoltam rád, illetve azért is gondoltam, hogy izgalmas lenne egy vágóval beszélgetni, mert azt gondolom, hogy az egész filmgyártásban, amit mindenki már kívülről belülről ismer, és mindenki tudja, hogy a legutolsó, vagy a legelső, vagy a leglátványosabb filmtrükköt is hogyan csinálják, és ki mit csinál egy filmbe, a vágó az megmaradt egy ilyen misztikus figurának, nála csak egy misztikusabb van, a dramaturg, mert arról tényleg senki nem tudja, hogy mit csinál, illetve a vágóról is mindenki azt gondolja, hogy hát az ugye azt csinálja, amit én is csinálok, hogyha össze akarok rakni valamit, snitteket dobál egymás után, meg kicsit csinosít, meg ráír, meg feliratozik, meg stb. Na most mi tudjuk, hogy azért ez nem egészen így van, illetve hát egy vágó ennél sokkal többet jelent, és a vágóasztal az az igazság pillanata. De legelőször, hadd kérdezzelek akkor egy kicsit a filmről, illetve a produkcióról, hogy te hogy kerültél ebbe bele?
Hát... Egyrészt én kolozsvári vagyok, uh-huh. és én 21 éves voltam, amikor 1989. decemberében kitört a forradalom, vagy ahogy tetszik, a pucs, és én részt is vettem a szüleimmel együtt, a bátyámmal is, és az édesanyámmal az eseményekben. Tehát, hogy azt is mondhatni, hogy a jól bevált szlógennel, tehát, hogy ez nekünk nem csak egy sztorink, hanem ez a megélt történelmünk, tehát, hogy ilyen szinten is kapcsolódok ez a történethez, és ezért nagyon fontos nekem, hogy valamilyen szinten... ezeket az átélt eseményeket úgy tudjam a néző elé tárni, és olyan elbeszélési formába, ami azt gondolom, hogy a mai napig nagyon kibeszéletlen történetekről van szó, és nagyon fontos, és még mindig hat a mi jelen megélésünkre, vagy a jelenünkre hat még mindig ezek az események.
Hát hogy nem, meg az egész korszak is. Te egyébként korábban dolgoztál már ezzel a csapattal, ezzel a rendezővel, igen. vagy velük, és
igen,
akkor ők...
Igen, csináltunk, nem is tudom, a 6-8 éve egy másik filmet, tehát ez a rendező, ez a Tudor Gyurgyu, aki egy kortárs román rendező, és mindig olyan témákat dolgoz fel, ami társadalmi, nem tudom, tisztulást tud hozni. Tehát, hogy nem csak a filmművészet érdekli, és nem olyan történeteket és beszéléseket csinál, ami művészi, aminek művészi értéke van, hanem neki nagyon fontos az, hogy tényleg társadalmi tisztulás legyen. Ezt a filmet is azért csinálta, hogy valamilyen szinten emlékeztessen arra, hogy a diktatúrából ugye úgy mentünk át egy demokratikus rendszerbe, hogy közben a lusztráció elmaradt. Hmm. És ebben lehet, hogy nem csak Romániára vonatkozik ez, hanem lehet, hogy talán a Kelet-Európa más országaira is, és ez alatt Magyarországot is.
Ó, hát pedig nem is tudtam, mire gondolsz, de most, hogy mondod, tényleg, milyen érdekes. Réka, persze világos, ugyanakkor az a fajta, hát hogy is mondjam, idealizmus azért, hogy filmek által megtisztítható legyen a társadalom, hát akkor ezt meghagyjuk a Giorgio Tudornak, de kétségtelen, hogy ezért ez egy nagyon fontos szempont, és hát nagyon sokan foglalkoznak különböző szakterületeken a szembenézéssel, és történészek próbálják ezt valahogy fölfejteni, meg pszichológusok is. Mit akartál mondani?
Igen,
bocsánat.
Azt szerettem volna mondani, hogy ugye, tehát, hogy ezt Romániában is a Tudor Gyurgyu és csapata, ezt most vezeti be a román mozikba. Tehát egyrészt ott sem volt tehát gyakorlat, viszont ugye ők azt csinálják, hogy rendesen turnéznak ebben a filmmel, és hosszú beszélgetéseket tartanak közönség találkozó gyanánt, ahol mindig az az első kérdés, hogy tegye fel a kezét az a néző, aki 89 után született, és hát nyilván ugye ezek ilyen teltházas vetítések, és kiderül, hogy a mozinézőknek a, mit tudom, a 75%-a azok a fiatalok, az új generáció, akik csak hallomásból tudják, ugye, hogy mi történt. Viszont nekik is baromi fontos az, hogy tudják, hogy mi történt, mert ugye azt is tudjuk, hogy ugye a múlt megismerése az mennyire fontos ahhoz, hogy nem tudom, hogy...
Hát persze, csak tudod, itt mindig az a nagy kérdés, és most félreértés ne essék, nem erre a filmre gondolok, de hogy mindenki úgy csomagolja és úgy interpretálja a múltat, ahogy szeretné, és hát nem egy olyan történelmi, vagy a közelmúlt történelmével foglalkozó filmet ismerünk, ami nem, hát nem azt mutatta meg, amire mondjuk sokan emlékezünk, akik megéltük ezt a dolgot, de hát a mai napig készülnek ilyen filmek, nem csak itthon, hanem mondjuk Kelet-Európa nálunk sokkal nagyobb országaiban is.
Ez így van, de ezért fontosak ezek a közönség találkozók és ezek a beszélgetések, tehát az, hogy elinduljon ez a vita, és hallgassuk meg egymást, és próbáljunk, nem tudom, erről minél többet beszélni. Tehát, hogy nyilván az, hogyha szegregáltan, nem tudom, mindenki, nem tudom, szegregáltan fogja a saját véleményét a saját, nem tudom, burkába elmondani, az nem vezet sehova, csak egymás szembenállásához. De amennyiben lehetséges egy dialógus, akkor lehet, hogy nem tudom, hogy meg tudjuk érteni egymást, és valamilyen szinten el lehet mozdulni egy közös, nem tudom, jövőfele. Igen, ez egy idealizmus, de hát meg kell próbálni.
De hát a művészek legyenek idealisták végül is. Ezért születtek erre a földre. Réka, nehezet fogok kérdezni, miért fontos ez a film a magyar közönség, a magyar nézők számára, és most elsősorban a magyarországi magyarokra gondolok, tehát akik semmilyen formában nem élték meg ezt, nem élték át, és nincsenek is felmenőik, akik részesei voltak ennek a történelemnek. Tehát vagyunk jó páran, akik mondjuk megéltük ezt a határnak ezen az oldalán tévé képernyőkön keresztül, ugye az a karácsony azt gondolom, hogy felejthetetlen maradt mindannyiunk számára, és hát vannak a gyerekeink, sőt vannak akinek már unokái, akiknek valóban ez egy szelet a történelemkönyvből.
Hát a film nagyon jól modellezi a mindenkori, nem tudom, egyszer csak a jelenlévőségét egy helyzetbe. Tehát ez a film is úgy kezdődik, hogy a főhős egy szép napon elindul otthonról, és mit sem sejt. Tehát, hogy és bele fog pottyanni egy véres, nem tudom, forradalomba, vagy egy eseménysorozatba, egy káoszba, ahol a kisembert ugye elsodorja ugye a történelem. Tehát, hogy egyszer csak tényleg, ahogy kilép az utcára, elkezdődik ez a rettenetes eseménysor, ahol már senki nem tudja, hogy ki a barát és ki az ellenség, és sajnos ugye ezt mondanom se kell, hogy a világban pont ezt éljük, és bármelyik pillanatban megtörténhet ez. Na most ilyen szempontból univerzális a film, hisz ezt modellezi, és azt modellezi, hogy milyen az emberi természet. Tehát ugye egy ilyen helyzetben ugye a mi hőseink, ezek nem szuperhősök, és ráadásul ugye minek után a román katonaság, a rendőrség és a titkos szolgálat, plusz ugye az a civil lakóság és azok a forradalmárok, azok az ártatlan civilek, akik kint voltak az utcán, és megpróbálták megdönteni, vagy hittek a forradalomnak a tisztaságába, és hitték azt, hogy ők most forradalmat csinálnak, azok ugye hirtelen valamilyen szinten egy ilyen, mondjuk ezt egy ilyen történelmi csomópontba együtt találják magukat egy helyzetbe, és ki hogy oldja meg. A káoszban senki nem tudja per pillanat, hogy mi történik, csak azt, hogy az életüket mentik, és a túlélés ugye a legfontosabb. Na most ez egy olyan szituáció, ami számomra nem annyira, tehát hogy ez egy specifikus történet, viszont ez mindenki által érthető, azt gondolom. És itt egy nagyobb, ugye, tehát a filmnek igazából maga ez a közösség, és ilyen szempontból az akkori román társadalomnak a quintesszenciája, és annak a nem tudom, a modellezése, vagy a természetrajza van leírva.
Biztos, hogy nagyon izgalmas, és biztos, hogy nagyon megérdemelten kapott nagyon sok és nagyon komoly díjakat ez a film. Ugyanakkor nyilván nehéz dolga van úgy amblokk az európai filmnek Magyarországon, a mozikban. Nyilván, hogy egy közeli európai országnak, egy kelet-európai országnak még nehezebb dolga van, és pláne, hogyha olyan eseményekről van szó, amik mostanában történtek, meg ennyire velünk vannak, meg ennyire velünk éltek, az egy még, hát hogy mondjam, komolyabb akadály lehet. Mégis azt kell, hogy tanácsoljuk akkor ezek szerint a nézőknek, hogy ne csak azért nézzék meg, mert nagyon lehet vele azonosulni, vagy van valami fajta tanulsága is, hanem egész egyszerűen, ha jól veszem ki a szavaidból, akkor ez egy jó film, és ez egy izgalmas film.
Nem, ez egy nagyon izgalmas film, ugye ez konkrétan ugye az utcai harcokkal kezdődik, úgyhogy ha úgy tetszik, hogy egy akciófilmet fog nézni a néző az első, nem tudom, az első felébe a filmnek, és utána, amikor ugye hát ez nem árulok el titkot, fogságba esnek mindnyájan, és mindnyájan össze lesznek zárva. Tehát értsd ez alatt azok, akik szemben álltak egymás különböző módon, és azok is, akik elárultak, akik ellettek árulva, és akik maguk árulást követtek el, azok is egy hónapon keresztül össze vannak zárva, és egyszerűen egy olyan helyzetbe kerülnek, ahol a városi leengedett víz nélküli úszómedencébe tartják fogva őket. És egy hónapon keresztül étlen szomjan. Tehát, hogy egy össze vannak zárva, evel most nem akarok ugye ilyen szimbólumokat mondani, de hogy ugye ez az össze vagyunk zárva ebbe a kis Kárpát-medencébe tetszik,
hát
vagy nem tetszik.
Hát igen.
Úgyhogy ezt akár így is olvasható, és ugye utána viszont a film második felébe ők maguk próbálják megfejteni azt, hogy ki lőtt először, hogy ki, és hogy kerültek ebbe a helyzetbe. Tehát megpróbálják rekonstruálni az eseményeket, és onnan, tehát az első fele egy akciófilm, a második mondhatni egy... Hát egy ilyen nyomozás, ugye, amiben a nézőt is bevonjuk, hogy tényleg derüljön ki, hogy mi történt, vagy próbáljuk kideríteni, hogy mi történt. És akkor most már ennél többet tényleg nem fogok tudni elárulni, mert...
Nem spoilerezünk.
Így van, így van. De hogy ugye az még nagyon fontos, hogy tényleg nem szuperhősök, mint mondtam, a színészek, vagyis a karakterek, és elképesztő színészi alakítások vannak benne, de hát hogy azért is nagyon ajánlom. Nagyon fantasztikus román színészek játszanak benne.
És magyar színészek.
Igen, bocsánat, román és magyar színészek játszanak benne, és nagyon sokan. Tehát, hogy tényleg 32 karakter van, azért mondom, hogy ennél sokkal többet látunk a filmben, azért mondom, hogy egy maga a közösség ugye az, aki mutatja, hogy milyenek vagyunk, és ennek a közösségnek ugye különböző tagjai vannak. Senki sem ártatlan, és senki sem, vagy nem mondom, hogy nem bűnös, de azt kell mondanom, hogy mindenkinek van valami bűne, és mindenki megpróbál elhallgatni a túlélés kedvéért valamit. És ebben is lehet azt azonosulni.
Hát, biztos vagyok benne. Réka, a felvezetőben utaltam arra, hogy ez a vágó, ez egy ilyen izgalmas dolog, mert mindenki azt gondolja, hogy mindent tud róla, és szerintem igazából voltak éppen nem is annyira tudják az emberek, hogy mit csinál egy vágó. Nem maradt túl sok időnk, de mégis egy kicsit mesélnél a szakmádról? Tehát azon túl, hogy van valaki, aki hát régen még majdhogy nem ollóval és ragasztószalaggal rakott egymás mellé jeleneteket, most már mindezt elektronikusan teszi, de hogy erre már önmagában az, hogy jeleneteket egymás után rakjon, bárki képes, egy vágó sokkal inkább a... Hát, valahogy úgy fogalmaztam, hogy a vágóasztalon ott van az igazság pillanata, de hogy a rendezőnek tulajdonképpen hát egyrészt a legjobb barátja, másrészt a legnagyobb ellensége vagy, nem?
Hát nem szeretném ellenséget. Nem, de ellenségnek érezni magamat. Azt tudom mondani, hogy sokszor diléma az, hogy kivel kell szolidárisnak lennem, a rendezővel, vagy az elkészült művel. Sokszor ez a kettő, ez nem esik egybe.
Aha.
De hogy ellenségnek semmiképpen nem mondanám magam. Én azt szoktam mondani, vagy azt szeretem magamról hinni, hogy én olyan vagyok, mint egy stalker a Tarkovszky értelmezésébe, aki átsegíti a rendezőt a történetnek a végleges, nem tudom, lényegi tartalmi szerkezetéhez.
Igen, tehát és aztán ott hagyja őt a szobában, csinálja, ahol bármit kívánhat.
Így van. A szobába fog létrejönni a csoda maga, és az a csoda az, amit megpróbálunk a nézőnek átadni. Tehát, hogy mindenképp azt gondolom, hogy a vágás az elsősorban szerkesztés, tehát így nem, és nem, és ugye azt is szokták mondani, hogy a vágó ugye az egyben dramaturg is, és ő fogja megcsinálni az utolsó forgatókönyvét.
Hát igen.
A filmnek, és az én nem tudom, 20 éves tapasztalatomból is azt látom, hogy azt hiszem, hogy kevés olyan filmben dolgoztam, vagy filmet vágtam, ami tényleg a tényleges forgatókönyvet követte volna, és nem a vágóasztalon készült volna el a film. De ugye azt is mondják, hogy amíg a vágó nem nyúlt hozzá az anyaghoz, addig az csak nyers anyag. Akkor lesz film belőle, amikor a vágó azt mondta, hogy kész, hogy befejeztük. De hát ez és nyilván ugye hozzá kell tennem, tehát én nem magamnak vagy nem a vágónak vindikálom ezt, hanem ez egy közös alkotás, és az egészséges, hogyha ez egy kollaboráció, egy kooperáció, ahol tényleg mindenki hozzáadja a tehetsége szerint azt, amit leginkább tud.
Hát ennél szebb végszó nem kell. Egy titkot még azért gyorsan megkérdezek. Szeretsz-e forgatásra járni, és voltál-e például a Libertate 89 forgatásán? Ugye nem, egy vágónál nem törvényszerű, sőt, nagyon sokan nem szeretnek menni, mert ők azt szeretik látni, ami a végtermék, és nem akarják befolyásolni magukat.
Hát én szeretném azt hinni, hogy ennél erősebb, nem tudom, személyiség, és nem tudom, kiforrottabb szakmai tudásom van, mint hogy befolyásolnom, úgyhogy engem nem zavar, ha ki kell mennem a forgatásra. Tehát, hogy attól még meg fogom tudni tartani azt a szűzszemet, ahol meg tudom ítélni, hogy mi a jó, és mi a rossz, és mi szükséges ehhez a sztorihoz, vagy ennek az elbeszélésnek a legjobb, nem tudom, végkifejletéhez. Ezen a forgatáson nem voltam, mert körülbelül 1500 kilométerrel távolabb forgattak Braillán. Ott találták meg ugye azt a helyszínt, ami szükséges volt a korabeli, nem tudom, történéseknek a megjelenítéséhez. Én viszont itthon vágtam, úgyhogy nekem ez a remote vágás, ugye, ami azt jelenti, hogy 1500 kilométerre vagyunk egymástól, ez így történt. Tehát, hogy forgatás alatt küldték nekem az anyagot, én azonnal vágtam össze Budapesten a jeleneteket, tehát raktam össze a, nem tudom, a jelenet sorokat, néztem meg, hogy ez a történetmesélésben mit jelent, mi hiányzik, hol akad el, hol van hiátus, hol kell, nem tudom, te is volt olyan jelenet, bevallom, ami az én kérésemre újra lett forgatva.
Aha.
Tehát, hogy ilyen szinten dolgozunk együtt, és viszont ez biztosíték is ahhoz, hogy hogy ugye ne egy jó film készüljön el, hanem egy kiváló film. Tehát, hogyha az ember behozza a vágóját, akkor csak magának csinál jót, értem ez alatt a rendezőt, és magát az elkészülendő művet. Az már nem igaz, ami régen volt, hogy hozott anyagból dolgozunk, tehát, hogyha be vagyunk vonva időbe, a forgatás alatt is már dolgozunk, akkor bele is szólhatunk, hogy mi legyen az a hozott anyag ahhoz, hogy tényleg egy lehetőleg minél jobb filmet, vagy tökéletes filmet csináljunk.
Hát, és mennyivel gazdaságosabb így? Tehát nyilván, amikor régen mire előhívták, mire stb., és mondjuk vissza kellett építeni egy díszletet egy pótforgatás miatt, azért az nyilván sokkal költségesebb volt, mint így, hogy menet közben tudtok szólni, hogy esetleg valami...
Igen, de azt hiszem, hogy az a filmgyártás már elmúlt, tehát, hogy nem. Tehát, hogy most már ez egy ilyen nagyon bevett szokás, főleg, hogyha bonyolult és ilyen bonyolultságú filmet csinál az ember, és ez itt nem tudom, itt 500 statisztával dolgoztak, ami ugye, tehát nem lehet összehozni 500 statisztát folyamatosan, de azért mondom, hogy most már ez a digitális munkamódszerrel lehetőségünk van, ugye ez annyira meggyorsította ezt a folyamatot, hogy tényleg egy-két nap a csúszással látjuk azt, hogy van-e szükség valamire, hogy utána kell-e nyúlni, stb. Mm.
Réka, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és elmondtad ezeket, tehát akkor a Libertate 89 Nagyszeben című film látható nem sokára a mozikban. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban, meg a filmhez is. Lemhényi Réka vágóval beszélgettem. Köszönöm még egyszer.
Köszönöm én is.
Szervusz.
Szervusz, viszont hallásra.
És most? Ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.